Jó. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Rögtön helyet foglalnak, akik most bejöttek, utána pedig Rajkai Zoltán előadó művészt, színművészt kérem meg, hogy mondja el nekünk azokat a verseket, amelyeket a mai alkalomra hozott.
Petőfi Sándor, befordultam a konyhára. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett. Nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabent szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta. Lobogott is, amint rakta. Jaj, de hát még szeme párja. Annak voltam nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett. Alig, ha meg nem igézett. Égő pipám kialudott. Alvó szívem meggyulladott. Most pedig Vörös Sándor Ronyszőnye című kötetéből fogok három cím nélküli kis verset elmondani, fölolvasni. A férfi. Szeretem ernyős szemedet, etető, puha kezedet, mellém simuló testedet, csókolnám minden részedet. Ha minket földbe letesznek, ott is majd téged szeretlek. Őszi záporral mosdatlak. Vadszőlő lombbal csókollak. A nő? Hidd el, ha egyszer meghalunk, föl a felhőbe suhanunk. Vének leszünk és ráncosak, de szívünkben virágosak. Nagy felhőhintánk csupa láng. Alattunk sürög a világ, gurul a labda, sül a fánk, mosolyog 70 unokánk. Gyönge ágam, édes párom, már enyémnek tudtalak, távolodsz, mint könnyű álom. Minek is bántottalak? Minden napom tél borúja, minden éjjel új halál, csak a hideg kályha zúgja, édes párom, mit csinál? Szívedet kis mécsnek véltem, mely egy légynek is örül. Most érzem csak, vaksötétben, hogy lángerdővet körül. Fázom, nincs egy langy lehellet, minden puszta, bőre, holt. Most, hogy elfogy a szerelmed, most tudom csak, mennyi volt. Te megbántott, kedves lélek, jó, hogy nem vagy gyermekem, hát, ha néha megvernélek. S fájna néked és nekem. Jó, hogy nem vagy círmos macskám, amilyen gonosz vagyok. Akár kútba ugorhatnám. Önmagamba fulladok. Majd, ha nyárfa testben élek, rezgő lombbal hintelek. Majd, ha ány leszek, kísérlek. Ha koporsó, rejtelek. Ha tűz leszek, melengetlek. Ha fény leszek, áldalak. Ember vagyok. És szeretlek. Minek is bántottalak? Túl, túl, messze túl. Mi van a hegyen messze túl? A hegyen messze túl lófej széles ibolya virul. Túl, túl, messze túl. Mi van az ibolyán messze túl? Az ibolyán messze túl. Jancsi mosogat, Kati az úr.
Azt hiszem, hogy mindannyian élveztük ezt. A mai alkalom címe a szeretet jól megfér a valósággal. Persze érdemes elgondolkodni azon, hogy amit most hallottunk, ez mennyiben valóság, mennyiben nem az. Konyha van, az valóság. Valamikor valóság volt az, hogy ott be kellett gyújtani a kályhába, nem úgy, mint most, csak elcsavarni valamit, és már is melegszik a villanytűzhely. Lehet, hogy ez szép leány tette, és a szeme párja olyan volt, hogy lángra robbant tőle a Sándor szíve. Valóság? Meddig? Mi benne a valóság? Jancsi mosogat Kati az úr, szerintem ez valóság. Legalábbis gyakran így van. A lófej széles ibolya az inkább fantázia. De az is valóság, hogy az ember a szeretett párját megbántja. Na és az ígérgetések, hogy mi lesz, hogyha nyárfa testben élek, rezgő lombbal gyintelek, hogyha ány leszek, kísérlek, a koporsó rejtelek, meg a círmos macska, meg a gonoszság az valóság. De a csattanó ember vagyok, és szeretlek. Ez valóság. Hát ezen töprengünk a mai alkalommal. Mielőtt ezt tennénk, felolvasnám azt a kérdést, amelyet a kérdés dobozban találtunk legutóbb, és megpróbálok pár szót szólni róla. Egy idézet van rajta, John Chardy, ha jól ejtem a nevét. A szerelem egy szó, mely a fiatalok számára a szexuális vágyat, a középkorúak számára a megszokás, az öregek számára az egymásra utaltságot jelenti. És most jön a kérdés, ez valóban így van? A korral változik a fogalom? Nagyon tisztelem a szerzőt, akit idéz az illető, gondolom, hogy az igaz, hogy a korral változnak dolgok, nem csak a korral. Nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy az ember hogyan gondolkodik bármiről. Hogyan viszonyul a másik emberről. Az életkorral is változik. Én rögtön kiakadtam az első állításnál, hogy a fiatalok számára a szerelem a szexuális vágyat jelenti. Azt gondolom, nem csak azt. Jelenti azt is. De amikor az ember arról számol be, hogy is mondják ma, hogy belezúgtam, vagy inkább másról mondják, hogy belezúgott, ott nem csak szexuális vágyról van szó. Elborult az agya, meg működésbe lépett a projekció, meg a csőlátás, sok minden pszichés folyamat, és a biokémia, erről beszéltünk már, a feniletilamin. Fölszaporodik a vérben, vérnyomás emelkedés, szaporább pulzus, ez nem csak szexuális vágy. Na meg a versek, amik születnek ilyenkor. Én azt gondolom, hogy 18 és 25 év között sokkal több a költő, mint az átlag népességben. Aztán hál' Istennek ezek a versek úgy kipotyognak, nem maradnak fenn. De jól esik kiírni, megszabadulni a feszültségtől, és hát a idézet szerint ez a középkorú embernél már elmúlt, mi tudjuk, hogy hamarabb elmúlik. Mit is mondtunk? Chapmant idézve, 2 év. Jó esetben. Valamikor fönnmarad, ha reménytelen. Akár 20 év múlva, mint a Mont Blanc csúcsán a jég. De hogyha megvalósult volna, akkor mi lett volna? Néha elgondolkoztam azon, hogy mi lett volna Rómaius Júlia nagy szerelméből, legendás nagy szerelméből, ha összeházasodnak. Úgy igazán. Érdemes volna egyszer megírni. Én gondolom, hogy ember között csak van írói vénával megáldott, tehát tessék folytatni a történetet. Kibékül a két család. Örülnek annak, hogy a fiatalok egybekelnek. De valami nem változott meg. Nem is kell a fenyletil aminnak kiürülni a vérből. Egyszerűen arról van szó, hogy mind a kettőnek a jelleme megmaradt. Milyen ez a Rómeó? Heves vérmérsékletű. Hamar indulatba jön. Lehetnek a házasságban is olyan helyzetek, amikor elfogja az az indulat, amely akkor kerítette hatalmába, amikor Tibaldot leszúrta. És a házasságban hirtelen természetű. És Júlia? Júlia meg elkényeztetett úri kisasszony, aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy nehéz természetű embereket elviseljen. Hát az erkély jelenet az szép volt. De utána mi van? Jönnek a vadászatok, Róma egyre kevesebbet van otthon, Júlia közben pöröl a személyzettel, aztán jön egy trubadúr, aki szépen énekel az erkély alatt, és meginog a hűségben, aztán világos, nem kell középkorúnak lenni. A változás bekövetkezett sok mindentől. A középkorúak számára a szerelem a megszokást jelent. Azt hiszem, ez nem szerelem. Hát megszoktam, hát itt van. És nem ennek kell megvalósulni egy házasságban, hanem annak, amiről itt beszéltünk, nem kell átalakulni a szerelemnek szeretetté, hanem a szeretetnek meg kell születni az ember szívében. Mert a romantikus lángolás az ellobban. És utána egy valódi embert kell megismerni. Pont erről lesz szó ma többek között. A szabad akarata van most is a projektornak bekapcsolt, már lehet látni. Ugye mesebeli történet fonákja valósul meg vajon, mert a mesében, a Grimm mesében a békából királyfi lesz. Sokan beszámolnak arról, hogy a királyfi békává változott a házasságban. Ez a valóság? Hát egyelőre csak a kérdést tegyük fel, és a vége az öregek számára az egymásra utaltságot jelenti. Hát ebben is van valami, persze. Most már nehéz volna a másik nélkül meglenni. Változnak a korszakok az ember életében, de azt gondolom nem ez a szerelem. A szerelem fogalma valami más, valamennyire körüljártuk eddig, és gondolom, hogy ezt az utazást fogjuk folytatni. Még mindig maradnék egy kicsit, tartózkodnék a mai témától. Március 16-a van, ez azt jelenti, hogy tegnap március 15-e volt. Nagy ünnepünk. Valóban azt gondolom, hogy nagy ünnepünk. Át lehet lépni rajta úgy, hogy elmúlt? Az tegnap volt. Én nem akarnék, bár a témánk nem a 48-as forradalomról szól, de van köze hozzá. Bármilyen meglepő, azt gondolom, van köze hozzá. Nem tudom, hogy az eddigi alkalmakból, sőt, az eddigi évek itteni sorozataiból jött-e üzenet arra vonatkozólag, hogy mit jelent hívő keresztény számára hazafinak lenni. Mit jelent az, hogy ehhez a néphez tartozunk, függetlenül attól, hogy biológiailag vér szerint honnan jöttünk. Hát Petőfi és Petrovics volt, Radnóti talán Grósz volt, de magyar költő, mind a kettő. Mi nagy vagy te dagasztó tekenő, írja Illyés Gyula, aki magáról azt írja, hogy ő valószínűleg besenyő ősökkel rendelkezik. Előlük menekültek honfoglaló őseink, amikor bejöttek a Kárpát-medencébe. De itt van egy kultúránk, van egy nép, sokat szenvedett nép. És most milyen helyzetben van? Ki írja le jobban? Kölcsei a himnuszban, amikor azt írja, hogy hajk, de bűneink miatt gyúlt harag kebledbe. És elsújtád villámid a dörgő fellegekben, és sötét történelmi képeket vetít föl. Miért történt ez? Majdnem kortársa, éltek egy időben, elég sokáig egymás mellett, no egymástól függetlenül Berzsenyivel, aki pedig azt írja, hogy minden nemzet támasz a talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől, s a rab igába görbed. Kell-e félteni napjainkban a magyar népet? Én úgy gondolom, hogy van okunk arra, hogy féltsük. Annak a körtőnek másik, a kornak másik nagy óriása, Vörös Marti azt írja, hogy a sírt hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s a népek millióinak szemében gyászkönny ül. Nagy proféta Vörös Marti. Szorongva mondom, attól tartok, téved, mert ha így folytatódik a történelmünk, észre sem fogják venni más népek, hogy egy nép eltűnt a Kárpát-medencéből. Elmennek, elangolosodnak, elamerikaiasodnak, felszívódnak, nem lesznek, és mi az oka? Minden nemzet támasz a talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől, s a rab igába görbed. Hol kell nekünk változni? Minek kell megváltozni? Sokan azt mondják, hogy kormányváltásra van szükség. Bevallom, szerintem is szükség van rá. Szükség lenne. De hadd tegyem hozzá, nem oldja meg. Nem oldja meg. Az űrhajózás kezdetén mondta valaki, nevezetesen Jó Sándor volt, amikor az első űrhajó kilövésére sor került. Ha az ember egyszer eljut egy másik bolygóra, oda is magával viszi a hűneit. Ez nem oldja meg. Belső változásnak kell végbe menni. Ugyanazzal a szívvel, ugyanazzal a lelkülettel nem lehet folytatni. Vége lesz. Lehet, hogy lassabban. Elsősorban nem okosabb gazdaságpolitikára lenne szükség, hanem erkölcsi megújulásra. És úgy gondolom, hogy ez a sorozat erről szól. És van ennek valami köze 48. március 15-éhez? vagy inkább az előtte lévő néhány, talán két évtizedhez. Tanultam valamit Tőkécki László egy cikkéből, vasárnap hívta föl erre a figyelmünket a lelkipásztorunk, aki fölolvasott pár mondatot. Én is hadd olvassam ezt fel. A magyar nemesség többsége szövetkezve népe értelmiségével negyedszázados kemény politikai küzdelem után kivívta a törvény előtti egyenlőséget, a közteherviselést a jobbágyok nemzetiségi különbségére nem tekintő felszabadítását. Mit is cselekedtek? Az egyszerre mélyen hazafias nemzeti elkötelezettségű s európai látókörű nemeseink? Kiharcolták, hogy ne legyenek születési előjogaik, de legyenek mindenki mással egyenlő kötelességeik. A régi magyar nemesi demokrácia alkotmányos sáncaiba beemelték népüket és nemzetiségi honfitársaikat. Bámulatos önzetlenség volt ez, hiszen a régi világ még bőven maradhatott volna. Azt nem értető, miről van szó. Saját érdekeik, közvetlen érdekeik ellenére cselekedtek, sőt, küzdelmet folytattak. Bánulatos. Mi teszi tönkre ma a közgondolkodást? Egy szóval az önzés. Az, hogy az ember csak saját magára gondol. De politikai harcot folytatni azokért, akik nem is mi vagyunk, mert nekünk vannak előjogaink. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről a világosság atyától származik, akinél nincs fény és árnyék váltakozása, írja Jakab apostol. Hát ez történt. Ők akkor talán nem hivatkoztak a Bibliára, Kölcsei igen, az egész himnusz felépítése a Bibliára épül, de ez a szemlélet, keresztény szemlélet, ez, amit akkor végrehajtottak, és hadd tegyük hozzá sikerrel, a szabadságharc elbukott. De néhány évtizeddel később nagyon sok minden megvalósult, nem lehetett visszaforgatni. Nos hát ennek a sorozatnak így van köze március 15-éhez, a bibliai etikát próbáljuk itt elsősorban a párkapcsolat összefüggésében valahogyan felmutatni. Nem csak most, ezen a tavaszon, hanem néhány évtizede, amennyire Isten ezt megengedi nekünk, és én azt remélem, hogy ez itt nem áll meg. Most eszembe jutott egy másik nagy gondolkodó, Teilhard de Chardin, az Emberi Jelenség című könyvében veti fel azt a gondolatot, hogy valamikor itt a Földön az élet, amely megjelent, kisebbségben volt. De volt jövője. Hát hányan vagyunk itt? Talán százan? Nem könnyű megszámolni. 100 ember elég ahhoz, hogy elindítson, illetve folytasson, mert elindult egy gondolkodásbeli átalakulást. Nem gondolom, hogy csak itt a Rádaiban beszélünk ilyen témákról. Ez ott van a gondolkodásban, a levegőben, úgyhogy amikor a saját párkapcsolatunkról gondolkozunk, arról, hogy most házasságot kössünk, nem, meg hogy folytassuk, meg mi van, meg miért vesztünk össze, meg mi valósul, meg mi nem, gondoljunk arra, hogy ez egy nagy összefüggésbe illeszkedik bele. És nem mindegy, hogy mit teszünk. Hiszen azt tanuljuk a Bibliából, hogy Isten a házasságot azért teremtette, hogy őt tükrözze a világban. Férfivá és nővé teremtette az embert a maga képére, azaz, hogy őt képviselje, a köztünk lévő szeretett kapcsolat beszéljen a világnak arról, hogy az Isten szeretett. És ez végső soron erkölcsi kérdés. Vannak közben szenvedéseink, csalódásaink, persze. Sok bajunk van, az édenkerten kívül születtünk mindannyian öregszünk. Van, akin látszik. Velem egykorú kedves barátom, talán 2 évvel ezelőtt meghalt, ő mondta egyszer, hogy egy árvázban látott szembe jönni egy öreg urat, és gondolt, hát ezt a vén pasast még magam elé engedem, aztán kiderült, hogy egy tükör volt ott. Igen, ilyen folyamatok vannak, persze. De egy nagy összefüggésben kell látnunk a mi kis életünket. Kis életünket. Valóság az, hogy az életünk nem ér véget a biológiai halálunkkal. Erről mélyen meg vagyunk győződve. Nem ér véget. Kozmikus következményei vannak. Annak, ami itt elhangzik, amit gondolunk, amit teszünk. Elég egy kevés kovász, hogy megkeljen a tészta. Ugye Jézus használta ezt a hasonlatot. Na hát akkor folytassuk azért egy kicsit közelebbről a mai témánkkal, hogy a királyfit meg a békát már megbeszéltük. Gondolom, hogy mindenki válaszolt is már magában arra, hogy béka lesz-e a királyfiból. Aki úgy gondolja, hogy béka lett, az mossa meg a szemét, cserélje ki a szemüvegét, ha arról van szó, és jöjjön rá, nem lett béka. Ő az most is. Igaz, hogy akkor sem volt királyfi. De ember volt, és nem volt béka, és most sem. Ember. Ember vagyok. És szeret. Minek is bántottalak? Hadd jöjjön ide a Vörös Sándori versor a vége. A valóság vajon elűzi a szerelmet, szétfoszlik a szerelem, mire az ember középkorú lesz, ahogy ezen a kis cédulán az idézetben van? Nem. Valami eltűnik. Az álomkép illan el, de megmarad a valóságos személy. Ugyanaz a személy, aki nem királyfi, de nem is béka. Ő ott van, és most illúzió nélkül kell megismerni és szeretni őt. Megismerni, hát nem ismertük meg eléggé egymást. Én azt gondolom, nem. Mindenki végig gondolhatja, hány éves házas. Én már 47. de a feleségem néha okoz meglepetéseket. Pedig lett volna időm megismerni. Gyorsan hozzáteszem, pozitív dolgokat is. Pozitív meglepetéseket is. Amit nem is gondoltam volna. Megrendítő, nagyszerű dolgok derülnek ki. Igen, mert gazdag az emberi személyiség. Aztán kiderülnek rossz dolgok is, persze. Mit hordoz magában, mit hozott magával. Sok minden van az emberben. Tehát nekem őt szeretni kell, ez mit jelent? Hát ez a kis, hogy is hívják ezt a összerakósat? Hogy?
Puzzle.
Legalább négy elemből álló puzzle. De ezek szorosan illeszkednek. Miből áll a szeretet? Lehet, hogy még sokkal több puzzle-t kéne odarakni. Ez a négy talán a legfontosabb. Az egyik az, hogy föl kell fedeznem a valódi szükségleteit a másiknak. Ez nem megy magától. Néha ő maga sem tudja. De hogyha szoros a kapcsolatunk, ha igazi kommunikáció zajlik köztünk, akkor azért kiderül. Azután be is kell tölteni ezeket a szükségleteket, a valódit. És még el kell őt fogadnom. Mégpedig feltétel nélkül. Fogadjátok be egymást, írja Pál apostol a rómaiaknak, nyugodtan fordíthatjuk úgy is, fogadjátok el egymást, ez azt jelenti, hogy nem teljesen olyan a másik, mint ahogy azt képzelted. Káprázott a szemed, amikor először láttad. Egy kicsit közelebbről kiderül, hogy nem teljesen olyan. Meg nem marad olyan, amilyen most. Ugye szeretnénk konzerválni, olyan maradjon. Legalábbis a férfiak a párjukat. Nem biztos, hogy olyan marad például az alakja, vagy az arca. És feltétel nélkül kell magamat átadni neki. Mit jelent az, hogy magamat? Az időmet, a figyelmemet, a testemet, a törődésemet, a gondolkodásomat. Nem szabhatok feltételeket, nem mondhatom azt, hogy ha te is adod, vagy ha te is kedves leszel. Az a szeretet, amire minket Isten igéje tanít, az feltétlen. Na most ezek után nézzük meg azt, hogy milyen utat tesz meg a szeretet a valódi emberhez. Háromféle szeretetet különböztettünk meg, vagy pontosabban a szeretet három rétegét. Emlékszünk rá, érosz, filia, agapé. Hát közelítsünk most, honnan? Az érosz felől. Hát végül is azzal indul a dolog. Ugye ezen a cédulán olvastunk valamit, hogy az szex, az is persze benne van, de nem csak az felhők között járunk, onnan le kell szállni, leszállunk, lehet, hogy elég volt egy pillantás, és már is rabjává váltunk, így járt Petőfi. Persze azt gondolom rövid időre, amikor belépett a konyhába. Gondolom, hogy sokan átéltek már hasonlót, összeakadt a tekintetük, és nem tudták levenni. És amikor behunyta a szemét, akkor is azt látta. Volt már olyan, hogy amikor este lefeküdtél, senki nem volt ott, fél álomba, még mindig azt a szempárt látta? Ha nem volt ilyen, akkor veszítettél sokat. Ez nagy élmény. Ez egy valóságos jelenet ott a konyhában, ami lezajlik, persze tart egy ideig. Megszeretni első látásra, és nem csak testi vonzódás ez. Valami megmozdul az emberben, úgy érzi, hogy egy húron pendülünk, egy ütemre lépünk. Aztán lehet, hogy kiderül később, hogy ez csak illúzió, hogy nem egészen így van. Lehet, hogy Don Quixote álmodozik arról az asszonyról, akit Sancho Panza egészen másnak lát. Amikor elküldi hozzá, kérdezi, hogy érezted a bódító illatot? Sancho Panza azt mondja, én csak fokhagymaszakot éreztem. Mert teljesen szubjektív volt. Na de az valóságos lehet, ugye, hogy én ránéztem, ő rám nézett, aligha meg nem igézett. Hát igézet jött létre. Tart egy darabig valóság, valóság meg nem. Mert nincs hosszú távon folytatása. De megjelenik persze, itt még sok minden más is, más érzékszerveken keresztül is, igen, az illatról is szó volt, ez rengeteget számít. Az érintés, mintha az ember áramütést kapott volna. Tényleg azt kapott. Hát összerándult tőle. És akkor az ember csodálkozik, hogy más hozzányúl, és az nem ér az áramütést. Hát teljesen szubjektív dolog ez. És a szexuális beleszű szédülés nagyon jól fejezik ki, ma a fiatalok azt mondja, hogy belezúg, nekem tetszik legalábbis. Én nem hallottam régebben ezt a kifejezést. Belezúgott, én hallom a zúgást. Igen, ez történik ilyenkor. De ez egy lépés. Itt nem lehet megállni. Ha megállunk, akkor nem jutunk el a szeretetig. Ez csak az első lépés lehet. Mégpedig olyan lépés, amiből valami megmarad végig. Megint csak ez a cédula jut eszembe, öregen is. Hát meglátjátok, öregen is, valami megmarad. Átalakul sok minden, meg sok minden elé betolakszik. De azért megmarad. A második fokozat természetesen a filia, kölcsönösség megtapasztalása. Hát ezt az interneten találtam, én nem gondoltam, hogy így villognak ezek a szívek. Hát én nem tehetek róla. Sikerült ide bemásolni, és még mindig villog. Fogalmam sincs, hogy ennek a technikája micsoda, meg hogy zajlik, de hát... Látszik, hogy ez valóságos dolog, és hát ez a két cica nagyon jó barátságban van egymással. Jó barátok, nem vesznek össze az egéren, hogy ki fogta meg. A valóságban lehet, hogy összevesznek. De hát ezek emberi cicák. Na most itt miről van szó? Arról, hogy fontos ismerni a másik indítékait. Ugye, mert itt a kölcsönösségről van szó a filiában. Így írtuk körül, hogy szeretlek, mert te is szeretsz engem. Isten iránti szeretetünk ilyen. Mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Alapjában véve ebben nincs kivetni való. De fontos megismerni a másik valódi indítékait. Mi volt? Szerelem romantikus értelemben? Belezúgás? Érdek? Az emberi pszichikum néha nagyon rafinált. Lehet, hogy mély érdekek húzódnak meg, de magának sem vallja be. Zsidó vicc jut eszembe, de semmi antiszemitizmus nincs benne. Kohn felkeresi a rabbit, azt mondja, rabbi léven. Olyan szép lány a Grünig Zália. És azt mondják, hogy nyert is a lottón. Mit tegyek? Vedd el, fiam. Kohn elmegy, két hét múlva újra bekopog a rabbihoz, rabbi lében. Mégsem olyan szép lány a Grünig Zália, és azt mondják, hogy nem is igaz, hogy nyert a lottón. Mit tegyek? Hát akkor ne vedd el, fiam. Két hét múlva újra jön. Te rabbi lében. Mégis tetszik nekem ez az áll, és azt mondják, hogy mégis igaz, hogy nyert a lotton. Mit tegyek? Térj át, fiam. Te rabbi, ezt te mondod nekem? Igen. De miért? Gyötörd a plébánosodat a hülye kérdéseit. Na jó, csak azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy a saját indítékaink néha mélyen vannak tudat alatt, nem világosak számunkra. Nagyon jó dolog, ha az ember megpróbál őszintének lenni saját magával szemben is. Van olyan, hogy szánalom? Megsajnálja szegényt. Hát ez a fiú, ez már annyira jár utánam, hát még bele betegszik, meg lehet, hogy meg is öngyilkolja magát, hát akkor mégsem utasíthatom vissza. Ez nem jó indíték. Egyáltalában csak olyan férfihoz szabad hozzá menni egy lánynak feleségül, akire föl tud nézni. Mert ha nem így van, abból sok bonyodalom származik. Szánalomból nem lehet. Alapvető, hogy tisztelje az asszony a férfit. Különben nem lesz boldog a kapcsolat. Nem lesz igazán harmonikus. Mi van még? Gyerekkori kísértetek. Itt egy nagyon furcsa pszichés mechanizmust kell megemlítenem. Vannak olyan családok, vannak olyan házasságok, amelybe úgy kerülnek bele, hogy valami mást akarnak, mint ami volt a saját gyerekkori családjukban. A legegyszerűbb példa, apám részeges volt, én most vigyázok, hogy olyan férfihoz menjek hozzá, aki nem részeges. 99%, hogy olyanhoz megy hozzá, aki részeges. Egy gyerekkori mintát ismételnek. Valahogy az látszik biztonságosnak, mert ismerős helyzet. Vagy ha nem alkoholista, akkor munkamániás. Na, ez a szenvedélybetegség a kamaszokat kevésbé fenyeget. De később nagyon sok emberre jellemző. Teljesíteni akar. Nincs ideje. És ezt még ráadásul el is fogadja a társadalom. Tisztelik az ilyen örökké dolgozó embereket, de férjnek nem kívánom senki számára. Se feleségnek. Mondjuk hasonló lehet a takarító mániás asszony. Rendmániás asszony. Van ilyen? Mert nem tudja, hogy hova lépjen. A lakásban valahol élni is szeretne. De miért? Mert a gyerekkorból jönnek a kísértetek. Úgyhogy vigyázni kell, hogy az ember világosan lássa a helyzetet. Jól próbálja megismerni. Na most ezt a képet az interneten találtam, itt végre fogott egy lány, ráharapott, mint ahogy egy macska megfog egy zsákmány állatot. Úgyhogy vigyázzunk az ilyennel, és ne hagyjuk magunkat így megfogni. Nagyon fontos megismerni a másikat, a másiknak az indítékait, talán még fontosabb megismerni az értékrendjét. Mit jelent az értékrend? Mi az, amit előnyben részesít más dolgokkal szemben? Értékrendje alapján hozza az ember a döntéseit. Értékrendje alapján osztja be az idejét. Értékrendje alapján történik a költségvetése, a személyes vagy családi költségvetése. Magyarul, mi az, amit előnyben részesítek, mit áldozok fel más dolgok érdekében? Miért többet? A szerelem vagy a szabadság? Miért többet? Az, hogy együtt legyünk, vagy az, hogy ezt a munkát ma még befejezze? Természetesen van olyan, hogy muszáj befejezni egy hazavitt munkát, de ha mindig ez van, minden nap, ez arra mutat, hogy a munka nagyobb érték, mint a feleség. Félvéka ezüst, félvéka arany, nagyobb érték, mint a feleség. Mert a feleséget föl lehet áldozni. Félvéka ezüstért, félvéka aranyért. Mert az értékrendjét kell megismerni. Ugyanaz-e az értékrendje? Pál apostol erre figyelmeztet, azt mondja, ne legyetek hitetlennel fele más igában. Mi az alapkülönbség a hitetlen ember és a hívő keresztény között? Az, hogy más az értékrendje. Jézus Krisztus követőinek az értékrendjében, ott a centrumban, maga Jézus Krisztus van. Egy ilyen embernek, akinek a szívében Jézus Krisztus van, csak olyan emberrel szabad és érdemes házasságot kötni, akinek a szívében szintén Jézus Krisztus van. Mert akkor remélhető, hogy azonos az értékrendjük. Ehhez képest más értékek másodlagosak lehet. Tehát döntenünk kell annak alapján, hogy megismertem a másiknak az indítékait, megismertem a másiknak az értékrendjét, döntenünk kell, hogy vállalom-e őt, és ő vállal-e engem egy életen keresztül, és ebben benne vannak olyan tényezők is, amiket nem látunk előre. Mert nem lehet tudni, hogy milyen betegség támadja meg, nem lehet tudni, hogy a szép karcsú termete hogyan alakul át, nem lehet tudni, hogy mikor jönnek elő olyan tulajdonságai, amikre ő maga sem számított, tehát rizikója van a dolognak. De az alapvető értékrendet azért meg lehet ismerni. Vállalom őt, akkor hol van a biztosíték a harmonikus kapcsolatra? Az Úrban van a biztosíték, Istenben van a biztosíték. Fogok kapni olyan élményeket a házasságban, amik nem fognak tetszeni? Garantál. Biztos, hogy lesz olyan. És akkor azzal mit lehet kezdeni? Ott van a bibliai figyelmeztetés, vagy bíztatás. Viseljétek el egymást szeretettel. Ez nem kis dolog elviselni. Hát most, amikor olyan gyönyörű, hát nem kell elviselni. Viselném, cipelném, vinném, ölben, mindenhová. De amikor undok lesz, hát el kell viselni, de hogyan? Szeretettel, Ami mit jelent? Hogy változatlanul azt teszem, ami neki jó. Nem, ami neki jól esik, az nem mindig ugyanaz. Lehet, hogy ki kell húzni a fogát, az nem fog jól esni, de a javát szolgálja. Lehet, hogy el kell vinni az orvoshoz, nem akar, de a javát azt szolgálja. Tehát igazi szeretettel kell bánni vele. És hát a harmadik, a szeretet útja a valódi emberhez, a harmadik lépcső, az az agapé, azaz meg kell tanulni szeretni, mert az agapé nem megy magától. Talán emlékeznek rá, kedves hallgatók, hogy az agapé parancsra működik. Isten parancsára, illetve belső parancsra. Akarati döntéssel indul. Mert el kell határozni azt, hogy fel akarom fedezni, és meg akarom ismerni a másik tulajdonságait, és ugyanakkor el akarom fogadni őt azokkal együtt. A másik tulajdonságait, a másik szokásait, nem minden derül ki esküvő előtt, hanem csak utána, vagy közben. Hát ki hitte volna, hogy fehér pöttyökkel teli szórja a tükröt a fürdőszobában, amikor fogatmos. Erről nem volt szó. Apróság. Hát sok ilyen apróság van, ami az ember idegei nem egy. Na, de hát itt van az, hogy elviselni a szokásait, az értékeit föltárni, megismerni. Lehetnek olyan értékei, amikre nem is gondoltam, a szükségleteit, azokat be is kell tölteni, és meg kell tanulni, és utána használni a szeretet nyelvét. Illetve előbb fölfedezni, mert nem tudom előre, nem tudom mindig. Olyan természetesnek veszem, hogy ő is annak örül, aminek én örülnék. Tehát kiderül, hogy őt az nem érdekli. Különös, de én ismerek olyan asszonyt, akinek nem érdemes virágot vinni, azt mondja, hogy mi megköltesz ilyenre. Úgyis elhervad. De kiderül, hogy a magyarós csokit azt preferálja. Ugye, vagy ha nem az ajándékot, akkor valami mást. Ugye akkor a szeretet nyelve más, akkor neki a simogatás hiányzik már régóta. Vagy azt hiányzik neki, hogy tudjak fölállni a kompjúter elől, és elbeszélgetni vele. Nagyon nehéz, mert az ember benne van valamiben, pontot nem lehet abba hagyni, nem? De ha abba tudom hagyni, nagy áldozat, akkor ez megtérül. Tehát mindez áldozattal jár, önmegtagadással, lemondással, elvárásainknak a feladásával. Na nézzük a tulajdonságokat és a szokásokat. Csak néhány jellemzőt. Milyen lehet a másik? Lehet nagyon pontos, mindenhová pontosan érkezik, lehet nagyon laza. Hát ha megyünk a vasútállomásra, elég úgy megérkezni, hogy itt jövök én, ott jön a vonat. De van, aki ezt nem bírja elviselni. Ő úgy szereti, ha már fél órája ott van. És várja, és nézi, jön-e. Mások a szokások, illetve a tulajdonságok. Költekező vagy zsugori? Hát egy házasság, mert ez nagyon sok fejfájást okoz. Ha mind a kettő zsugori, az is rettenetes. Ha mind a kettő költekező, hát akkor gazdag rokonságra van szükség. Ha csak az egyik költekező, a másik zsugori, akkor állandóan veszekednek, de olyan jó kibékül. Mindenképpen lesznek nehézségek. Erre számítani lehet. Aztán mi van itt még? Zárkózott vagy társaságkedvelő. Van, aki abban él, hogy jönnek vendégek, és még mindig ott vannak. A másik még azt mondja, hogy még mindig ott van. És mi a legjobb benne? Hát előtte ki kell takarítani. Utána ki kell takarítani. A nehézségekkel jár az élet. És ami nagyon sok házasságban gondot okoz, az már egy ilyen ornitológiai probléma madártani, hogy éjféli bagoly vagy hajnali pacsirta. Aztán világos, hogy mit jelent, ugye? Este él igazán, a másik már majd lecsukoldik a szeme. A téged nem érdekel, amit most felolvasok, de nagyon érdekel. És belealszik. De ez az ember, aki este belealszik, reggel már 5-kor fönt van, előveszi a nejlonzacskót, a másik akkor, másiknál akkor következne a legszebb álom. Már gondoltam arra, hogy Gábriel arkangyalnak javasolni fogom, hogy harson a helyet, feltámadáskor nejlon zacskókat használjanak. Nagyon remélem, senki nem vette komolyan, amit most mondtam. Rettenetesen tudnak zörögni. És teljesen mindegy, hogy Osa vagy Tesco, teljesen mindegy. De akkor már inkább legyen CBA, mert az magyar cég. Hát ezek a tulajdonság, meg kell küzdeni ezekkel, és nem derülnek ki sokszor előre. És az értékek. Értékek. Mit részesít előnyben? A kultúrát? Mit akar venni? Füstölt kolbászt vagy hanglemezt? Mi fontosabb? Mire szánunk több időt? A jó kapcsolat ér sokat? Vagy mindenek fölött és előtt a rend, ez egy gyerekszoba? Gyerekeknek sok szenvedést okoz. Egy rendszerető apa. De hát meg kell tanulni, vagy kellene. Vagy a testi szükségletek? Vagy a jó megjelenés? Valakinek ez nagyon fontos, hogy hogy néz ki, amikor valahol megjelenik. És van itt egy nagyon fontos mondat, az, hogy ne reméld, hogy a társad megváltozik. De fogadd előtt olyannak, amilyen, de te igyekezz megváltozni. Tehát te igyekezz megváltozni, de tőle ne várd, hogy megváltozik. Persze ezt nem kell megmondani neki. De belül érdemes úgy dönteni, hogy én nem várom el. Hát régi szokások ezek, beidegződött, hozta hazúról, persze anyósomtól örökölte. Nem tehet róla szegény. De el kell fogadni. Ugyanakkor, ha kiderül, hogy én mivel idegesítem, akkor abban én változzak meg. És végül a szükségletek. Két alapvető szükséglete van az embernek. Az egyik a biztonság, a másik saját személyének a jelentősége. biztonságban érezzem magam, más szóval éljem át azt, hogy engem szeret. Azt is jelenti ez, hogy akkor bízunk egymásban, ha ez kölcsönösen megvan. Mert hogyha a páromat én a valóságnak megfelelően látom, ő legyen biztos abban, hogy elfogadom őt, hogy értékelem őt, és hogy hűséges vagyok hozzá. Tulajdonképpen ez a három elég. Ha úgy tudunk kommunikálni, ha azt fejezi ki a magatartásom, hogy őt elfogadom feltétel nélkül, hogy őt én fontosnak tartom, előnyben részesítem, a tisztelet azt jelenti, hogy megkülönböztetett figyelem. A páromat ez megilleti, és hogy biztos lehet abban, hogy hűséges vagyok hozzá. Testileg, természetesen, de nem csak testileg. Vannak olyan, az is házasságtörés, ha bármilyen területen az ember valaki mással elégül ki, akár a kulturális szükségleteiben. A párválasztásnál ez is legyen fontos szempont. Ugye szegény Rousseau annak jegyében, hogy a természet, ezt kell visszatérni, feleségül vett egy műveletlen parasztlányt. És úgy tudom, hogy nagyon sok baj származott belőle. Hát erről meg kell győznöm a másikat, és úgy tudom meggyőzni, hogyha a szeretet nyelvét megtanultam és azt használom. Különben nem tudom meggyőzni. Miért van itt ez a szöllőfürt? A Galata 5.22-ben Pál apostol felsorolja a lélek gyümölcsének a szöllőszemeit. Talán furcsán fogalmaztam, nem a lélek gyümölcseiről van szó, ő maga így fogalmaz, de a lélek gyümölcse. Egyes szám, kettős pont, és jön ez a felsorolás, amit itt lehet olvasni, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Egy szőlőfürt. Ennek a szőlőfürtnek van 8 csodálatos szeme. Ebben az üzenetben az is benne van, hogy nem megy ez magától. Maga Isten tudja bennem munkálni. Én nem tudom kiizzadni magamból azt a szeretetet, amire szükségem lenne egy harmonikus, jó házassághoz. De a remény a házasságommal kapcsolatban nem szégyenít meg, a házassággal kapcsolatban sem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a Szentlélek által, aki adatot nékünk. Róma 5.5. Hát a római levél 5. fejezet, 5. verse. A Szentlélek munkája lehet ez bennem. Tehát maga Isten tudja ezt elvégezni. Én nem tudok úgy szeretni. Isten tud úgy szeretni. Ő általa tudok én szeretni. Ez a keresztény élet titka. A keresztény élet természet fölötti élet. Nem adódik az emberi természetből. Ez csoda. Csoda az, hogyha egy házasság 20, 30, 40, 50 év múlva is harmonikus és jó. Szerintem csoda. És legyen hála Istennek, hogyha ez megvalósul. Ezzel befejeztem a mai alkalmat legközelebb. Az a címe az előadásnak, hogy a szeretet a jövőre gondol. Hát van, aki arra biztat, hogy szakítsd le minden pillanat virágát. Ugyanakkor olvasunk arról is, hogy Jeruzsálemet jelképező megesett lány ruhájának a szegélye piszkos, mert nem gondolt a jövendőre. Igen, mélyre süllyedt, nincs megasztalója. Hát ezzel egy kicsit előre vetítettem a következő alkalmat. A kérdés doboz most is ott van, most szeretne valaki direkt módon föltenni kérdést. Igen, István?
Én hiányoztam az iskolából, amikor a szeretet nyelvet tanították, egy kicsit ecsetelt, vagy nem figyeltem, mondtad?
Ma nem mondtam, de hát a Chapmannek a Egymásra hangolva című könyvét javaslom mindenkinek. Te hoztál belőle? Még nem. Harmad kiadó kiadta a Chapmannek nagyon sok könyvét, én gondolom sokan ismerik, és talán ősszel szó volt róla, vagy nem?
Tavaly.
Igen. Egy éve volt?
Hát jövő éve. Azt remélem, hogy mikor nézve az előadás.
Jó, szóval volt ez itt téma. Én azt gondoltam, hogy ezt aztán mindenki tudja. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy az, hogy én hogyan fejezem ki a szeretetemet, ez többnyire a családi örökség, tehát ahogy én otthon megtanultam. Szavakkal, tehát elmondom, hogy szeretlek, meg minek nevezelek, meg reszket a bokor, meg madárka szállott rá, tudod, ugye, meg válasszunk magunknak csillagot, stb. Beszélek róla, mert mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, tehát beszélünk. Minőségi idő, olyan idő, amikor odafigyelek csak ő rá, ajándékozás, virág, magyaros csoki, stb. Érintés, gyere a tüdőmre, drágám. Egy, még kimaradt, szolgáltatás. Hát megcsinálom azt a vacak vízcsapot, ne csöpögjön már. Mert hiába mondom neki, hogy szeretem, hogy hát még a vízcsapot se tud megcsinálni, pedig mióta kérem. Igen, mert neki az a szeretet nyelve. Más esetben meg azt mondja, hogy nem is szeret, hanem hogyne, hát a vízcsapot is megszereltem, de neki nem erre lett volna szüksége, hát olyan régen nem szorítottam magamhoz, neki az hiányzik. Tehát ezt kell fölfedezni, hogy mi az, amivel, mi az a csatorna, amelyen eljut a másikhoz az, hogy ő nekem fontos, és én szeretem őt. Hát erről van itt szó. Chapman egy kitűnő könyvet írt, az a címe, hogy Egymásra hangolva, a harmad kiadó kiadvány, aztán ezt átdolgozta Gyerekre hangolva. Most van egy újabb variáció, nem olvastam, de az kifejezetten férfi változata ennek a könyvnek. Férfiaknak szól, javaslom az asszonyoknak, szerezzék be, és olvassák el, hogy tudják, hogy a férfiaknak hogyan kellene. És utána rá lehet venni a férfit is. Néhány férfit nagyon nehéz rávenni arra, hogy olvasson. Nem tudom ki, hogy van vele. Az asszonyok sokkal többet szoktak olvasni, de van, amit érdemes a férfiaknak is. Nem csak számlákat, meg ilyeneket. Van-e még kérdése? Igen?
Hogy szól a közös értékrend fontosságáról, de manapság van egy olyan divatos közhiedelem, hogy nem baj, hogyha vallásos, vagy nem vallásos, nem baj, hogyha tanult, tanulatlan, szőke vagy barna, vagy csak szeressétek egymást, aztán majd minden szép lesz. Hogy ehhez mit tudsz szólni, illetve hogy magyarázhatja ehhez az utóbbi időkben akár a megnövekedett vállások számát, hogy az emberek mindenféle olyan távoli, a társadalom távoli pontjára választanak párt, amely igazából nem passzolható.
Igen, ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ha ez így merül fel, akkor aki ezt komolyan felveti, annak fogalma sincs, hogy mit jelent a szeretet. Mert tényleg mindegy az, hogy milyen az értékrendje, ha például a szexuális vonzalom kielégítéséről van szó. Akkor a másikat prostituálja. Mert azt nem értjük a kifejezést. Nem. Semmi áldozatot nem hoz, csak legfeljebb időt, vagy valami ajándékot, összejönnek kész, nincs közös jövő, nincs két személyiség összekapcsolódása. Tehát ez hiányzik ebből. Semmi köze a szeretethez. Hanem csak egy síkon, mondjuk az érosz síkján találkoznak össze. Lehet ennél több érdekek síkján, mint jó munkatársak, jó üzletfelek lehetnek, nyithatnak közös boltot vagy vállalkozást, de ez nem házasság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy bensőséges kapcsolatot építeni nem lehet úgy, hogy ha alapvető értékeink nem közösek. Nem tudom, kielégítő-e a válasz. Na jó kérdések ezek, a doboz ott van, úgyhogy tessék jó nehéz kérdéseket föltenni. Legközelebb pedig, hát ahogy említettem, a jövőről lesz szó, illetve hogy van-e közös jövőnk, hogy gondolkozunk. A prostituált kapcsolatban nem merül fel a közös jövő. Sőt, esünk túl rajta. Kész. A közös jövőre számítunk, és abban benne van az is, hogy megöregszik. Jó esetben. Akkor köszönöm a figyelmet.